Itt van velünk a stúdióban az Auto Wallis NRT vezérigazgatója Ormosi Gábor. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Jó reggelt kívánok az hallgatóknak is!
És már tegnap bejelentettük, amikor kijött a hír 9 óra után nem sokkal, hogy a tervezetnél is gyorsabban növekedhet az Auto Wallis csoport. Ugye arról beszélgettünk korábban, hogy az elmúlt 4 évben rekord év volt pénzügyi teljesítmény szempontjából, és úgy tűnik, hogy 2024-ben pedig tovább felfelé módosíthatja az értékesítési és gazdálkodási terv számait az Auto Wallis csoport. Ez volt ugye a befektetői napon a bejelentés.
Így van. Tulajdonképpen ez nem is kérdés, hiszen gyakorlatilag már meghaladtuk a 2025-ös közzétett számainkat árbevételben, akár EBITDA-ban is várható értékben. Tehát nyilván ezen a bázison, pláne ilyen inflációs környezetben, hogy őszinték legyünk, nyilván nem egy nagy kihívás még egyet nőni, tehát nem ez a belső célunk már most sem. Óvatosságból, meg a piaci tényleg hektikus változások miatt nem akartunk ezzel előre szaladni. Egyébként is most van a tervezési időszakunk ugye jövő évre is, illetve ilyenkor mindig frissítjük a hosszabb távú stratégiai számainkat is. Ebből jövő tavaszra mindenképpen összeáll egy újabb növekedési pálya. Ugye már csak azért is, hiszen közben azért továbbra is akviráltunk és akvirálunk is még, akár az ezében is lesznek híreink, úgyhogy ez mindenképpen befolyásolja azt, hogy mekkorát tudunk növekedni. Tehát valójában nem is az a kérdés, hogy felül vagy feljebb húzzuk el a terveinket, amiket eddig ugye rendszeresen meghaladtunk, hanem hogy hova, mennyire tegyük feljebb.
Bocs Gábor, egy picit az évszámok kapcsán, lehet, hogy ez nem teljesen egyértelmű mindenki. 2023 van, igen. 2024-ről beszéltünk, mint ugye, hogy akkor módosíthatjátok majd a 2025-ös tervszámokat. Hogy lehet ilyen előre tervezni?
Hát olyannyira, hogy azt amikor közzétettük, akkor az az 5 éves tervünknek volt az utolsó éve, és azóta nem tettünk frissebbet közzé, pont ezért, amit az előbb elmondtam, de most is egy 5 éves előrejelzést fogunk a számainkra mondani. Azt gondolom, hogy az időtáv, ami érdekli a befektetőket, amiben már ugye az addig kialakított portfólió és annak a trendjeinek a hatásait fogjuk tudni bemutatni. Rövid távon nyilván az előzményekből, illetve a piaci trendekből lehet számolni a befektetőknek.
Viharos időszakot él meg az autóipar.
Igen.
De az lényeges, hogy ti nem autógyártóként funkcionáltok, tehát a ti csatornáitok, a ti mozgásteretek az sokkal szélesebb annál, mint amit mondjuk egy autóipari szereplőnek gyártóként igen, be kell járni a mostani időszakban. Hogyan tudjátok kimozogni azokat a hatásokat, amik most kihívásként jelentkeznek az autóiparban, kereskedelemben, mobilitási szolgáltatásokban, stb.
Így van, így van. Ugye az autógyártók valóban egy teljesen más kaszt ebben a rendszerben, nyilván az ő mozgásaik egyébként mindenkit csapkodnak, vagy mindenkire kihatnak, de hát ők egy jóval nagyobb tőke lekötöttség mellett kell hosszú távú döntéseket hozzanak egy ilyen változó környezetben, akár technológiát, akár piaci trendeket, akár értékesítési csatornákat nézünk. Nekünk, akik ugye magában az értékesítési csatornában dolgozunk, kiegészítve azt a szolgáltatások egyébként szintén ugye az internet adta lehetőségek okán egyre szélesedő tárházával, nekünk azt a feladatunk, hogy ebben ugye az innovációt a régióba hozzuk, hiszen vannak olyan jó nyugati példák, amiket be tudunk hozni, ez az egyik törekvésünk, a másik pedig, hogy egy olyan diversifikált portfóliót építsünk ebben az értékláncban, tehát a gyártás utáni értékláncban, ami ki tudja mozogni a változásokat, és ez jól látszik, tehát ez egy ténylegesen, most már bizonyították a számaink, hogy ez egy válságálló, és az eddigi csapkodásokat, hullámzást jól kiegyensúlyozó portfólió.
Ezt pont akartam kérdezni, hogy függetlenül attól, hogy nem a gyártói oldalt képviselitek, infláció, gazdasági lassulás, visszaeső fogyasztás, tehát a környezet az nem kimondottan jó egy vállalkozás számára.
Hát mondhatjuk, hogy 5 év vagyunk lassan a tőzsdén, február 7-én lesz az 5. évfordulónk, és erre készülve így gondolkodtunk, hogy mi is mentünk keresztül az elmúlt időszakban, és hát meglehetősen hektikus, és tényleg egy hullámzó viharos tengert kell, vagy ezzel lehet csak jellemezni az időszakot, ugye 2020-ban rögtön egy Covid-ba belecsapódni, annak ugye a chip hiánya, meg toldott-foldott ellátási lánc problémák.
Logisztikai problémák,
az egész
igen,
globális
igen.
Logisztikai lánc ugye összeomlott, és ezt fejelte meg aztán az ukrán tehát az orosz támadás Ukrajnában, ami egy újabb lökést adott egyébként az autóipari értékesítési láncok, vagy hát a gyártási láncoknak a bonyolultságán is, ezeket is újra kellett szervezni, úgyhogy hát nem volt egyszerű, nem könnyű, és az infláció nyilván meg a magas kamat környezet újabban ez ennek a következménye. Hát erre mind reagálni kell. Mi ugye azt tűztük ki magunk elé, és mindig is ezt mondtuk, hogy mi a piachoz képest akarunk jobban teljesíteni, a versenytársainknál akarunk jobbak lenni. Úgy tűnik eddig, hogy rugalmasabbak vagyunk, jó felé megy a diversifikáció, hogy kiegyensúlyozza az ilyen kilengéseket. Tehát végül is azt kell mondjam rá, hogy igen, csak ennyivel növekedtünk, lehetett volna ez jobb is, hogyha nem lett volna ilyen nehéz a piac. A
klasszikus értékesítési modellek is ugye újra fogalmazásra kerülnek gyakorlatilag a gyártók részéről, és ez szerintem igen, azért egy érdekes dolog, mert ti mindenféle márkával foglalkoztok. Ez alatt azt értem, hogy olyannal is, amely deklaráltan nem akar ügynöki modellt, meg olyannal is, amelyik mondjuk az ügynöki modell szempontjából szerintem a legnagyvonalúbban tud bánni a kereskedőkkel. Itt te mit látsz, milyen irányba fog ez szerinted tovább menni, vagy mit lehet az egyikből és mit lehet a másikból kihozni üzleti szempontból?
Hát ez a nagy kérdés valóban, mert ugye ezek egymás mellett fognak élni, nekem ez a várakozásom, hogy nem lesz egy nagy megoldás, hogy 5 év múlva mindenki akkor vagy ügynöki modell, vagy nem ügynöki modellben dolgozik, hanem egyrészt maguk a piaci változások is, tehát az, hogy a kereslet kínálat éppen milyen egyensúlyban áll, ez is befolyásolja, hogy kinek éri meg, kinek nem éri meg egy ilyen rendszerre való átállás, másrészt pedig nekünk arra kell felkészülni, hogy ezek változni fognak időben is, meg a gyártók stratégiájában is, hiszen láttuk eddig is, hogy bejelentések időpontokról azért csúsztak 1-2 évet már eddig is. A előnye nyilván a mi felállásunknak az pont az, hogy mi mindegyikkel dolgozunk, mindegyiket megismerjük, mindegyikre fel vagyunk készülve, hogy felkészülünk, amennyire ugye előre lehet, illetve magában a működésben is tudjunk optimalizálni, tehát nálunk házon belül kialakul az a tudás, hogy mindegyikkel együtt tudunk működni, és abból a mi saját működésünket tudjuk optimalizálni. És ez nyilván a tárgyalásokon is felhasználjuk, tehát megpróbáljuk a bármelyik ilyen alap értékesítési modellből a legjobbat kitárgyalni, ami rendelkezésre áll.
Hogyha a diversifikációt említetted, de hogy vannak-e olyan szegmensek, amik nem mentek úgy, mint a többi, és nyilván akkor voltak húzó ágazatok, amik viszont az eredménybe hozták ezeket a számokat. Nyilván igen, lehetne jobb is egy ilyen környezetben, viszont ez a növekedés is azért elég impozáns.
Így van, tehát én vicceltem, amikor csak szót mondtam a növekedésünkre.
Hát jó, de azért ez igaz, tehát hogy tényleg...
50%-os növekedésekről beszélünk még mindig, és ez most már tartós az elmúlt 4 év alapján, úgyhogy erre azért méltán lehetünk büszkék, és ez tényleg a piac átlaga fölött, ugye messze átlag fölött teljesít. Igen, vannak mindig akár régiókban is, tehát országokban is, amik alul teljesítenek. Ebben sajnos Magyarország ugye most nyilván részben a makrogazdasági körülmények miatt is valóban alul teljesít, de vannak márkák is, amelyek éppen más dinamikában vannak, és ez mindig így volt, tehát ez egy ciklikus iparág egyébként, úgyhogy azt gondolom, hogy ez önmagában senkit nem lep meg, hogy vannak jó évek, meg rossz évek egy adott gyárnál, vagy akár egy modell struktúrában való átalakulásban. Úgyhogy ezt kell kezelni, ezt lehet kezelni, ezért a diversifikáció nálunk természetes stratégia tulajdonképpen. Nyilván ezen belül is próbálunk optimalizálni, tehát ami nem megy jól, azt kevésbé erőltetni, és ami jól megy, azt viszont kihasználni, amíg van, és felkészülni arra az időszakra, amikor ez ugye megfordul, mert általában azért ezek meg szoktak fordulni a halott időben.
Egy csomó olyan piacra nyomultatok be, ahol a piac méretéből, vagy az ország méretéből adódóan gyakorlatilag az a trend, hogy a gyári importőrök megszűnnek, és valamilyen magánkereskedőház jellegű dolognak adják át az ilyen jellegű feladatokat, az adta magát, tehát hogy oda be tudtatok menni, és tudtatok piacot szerezni. Ez általánosan szerinted folytatódni fog? Tehát ebben a térségben az akkora méretű országok, mint mondjuk Szlovénia, vagy Magyarország, vagy Horvátország, ezek teljesen el fognak vágódni a gyári importőröktől, és olyan helyzet lesz, hogy ti ezt ki tudjátok használni, vagy van ebben visszafordulás adott esetben?
Bármikor elképzelhető visszafordulás, mert ugye nagy cégek, nagy stratégiái, azok azért olyan tervezőasztalokon születnek, ahol ez a régió nem kap feltétlenül külön figyelmet. Most éppen ennek a alacsonyabb figyelemnek a következménye az is, hogy nem akarnak vele foglalkozni, tehát fölöslegesen fenntartani egyébként nyilván drága nemzeti értékesítési központokat. Én azt gondolom, hogy ezt láttuk már kiszerveződni, beszerveződni az elmúlt 30 évben, tehát ez előfordulhat. Most tényleg az a trend, és ez úgy tűnik, hogy általános, hogy elengedik ezeket a magas költségű központokat, de hogy ez mikor történik meg, melyik országban, és mennyire teljes körűen, az a saját belső paramétereiktől függ, hogy ki ítéli meg az adott piacot, milyen számok alapján, milyen penetráció mellett ítéli meg annak, ami már bennül stratégiailag kell kezelni, és mi az, amit ki kell adni, és külsős partnerekkel kell elérni azt a célt, hogy olcsón és jól teljesítsünk.
Ugye átnéztük azt, hogy milyen háttér volt a befektetői napon egy komoly bejelentés a tervszámoknak az emeléséről, és egy most azt lenne jó megnézni, hogy volt egy prezentáció is, ami egyébként a BÉT honlapjára felkerült, abban elég jól össze van rakva azt, hogy a 2023 első fél évében mi okozta a növekedést, erről beszéltünk itt a műsorban is, és magáról erről a diverzifikációról, hogy hogy néz ki egy válságálló portfólió a csoportnál, ami egyébként 22 márkát képvisel, ugye, ha jól emlékszem?
Hát így van, már elértük azt, hogy 15 országban működünk, 22 márkát képviselünk összességében ezeken a piacokon, ugye eltérő elterjedtséggel, tehát van még mihova fejlődni, mert nem mind a 22-t, mind a 15 országban, tehát ez magában egy fejlődés, de hát megyünk tovább országokkal is, és remélhetőleg márkákkal is. Ugye szintén talán kevéssé súlykolt eredményünk az, hogy az elmúlt 3 évben 50% alatt volt a magyarországi árbevétel, tehát ilyen szempontból is a kitettségünk az változott, és a környező országokban növekedtünk inkább.
Hát nézzük meg akkor ezt a trend, iparágat formáló trendeket. Az első, talán is legfontosabb, ez a hajtáslánc technológia. Pont reggel néztem az összesítést, a német sajtóban volt egy nagyon érdekes adat arról, hogy az elektromos autóknak a térnyerése Németországban valami brutális, tehát ilyen 150%-ot meghaladó növekedés volt. Szerintem Európában, Belgiumban még volt, nagyobb volt, ott 270% körülre emlékszem. Tehát ebből látszik, hogy ebben a technológiában, vagy ez a trend, ez nagyon fontos.
Így van, és erről beszélhetnénk Várkonyi úrral ugye órákat, hogyha belemennénk, de hogy ezt ne tehessük meg, ezért gyorsan inkább a lényeget kiemelném a saját prezentációmból, ha már így előkerült. Ugye, hogy tehát nekünk, számunkra az a fontos, hogy ez a hajtáslánc vita, ez azért nem zárult le. Látjuk, hogy egy nagyon erőltetett elektrifikáció, ugye támogatásokkal, illetve szigorítás, tehát szabályozással erőltetett elektrifikáció zajlott az elmúlt időszakban Európában. Ezek a támogatások viszont a penetráció növekedésével óriásira duzzadtak, ugye elég csak a skandinávokat megnézni, ahogy most veszik vissza. Egyébként Németországban szintén idén már ugye lejjebb vették ezeket a támogatásokat lényegesen, úgyhogy ezek a számok, amik az elmúlt időszakot statisztikákban leírják, ezek nem valószínű, hogy tarthatóak vagy tartandóak egyébként az elkövetkezendő időben, de és ez mellett ugye trend az, hogy ma már még szabadabban beszélnek az autógyártók arról, hogy nem csak elektrifikációban lehet ugye környezettudatosan zéró hatással futtatni mobilizációt, autókat, vagy nem csak autókat, ugye más eszközökről is beszélünk, hanem a hidrogén hajtás újra a napirendre került, aminek már tényleg közel van a gazdaságilag is értelmezhető, megtérülő tömeges elterjedéshez, kevésbé tart itt, de erre felé tart a további más alternatív meghajtásoknak, ugye e-fueleknek a kifejlesztése, elterjesztése, tehát ezekben még azért valószínűleg lesz meglepetés, de ami számunkra ebből a leglényegesebb, mivel hogy a gyártás, tehát a nagy beruházások, a nagy leírások az előző ugye belső égési motorok tekintetében minket önmagában nem érintenek, ez tényleg a gyártók problémája. Nekünk arra kell csak jól reagálnunk, hogy az új autóértékesítésben elért nagy eredmények, ahol valóban a hibrid különösen, de akár már az elektrifikáció is, hiszen például az elektrifikációban a Magyarországot is már 5%-on 5%-nál magasabb volt az értékesítés tavaly, ami ugye egy ilyen inflációs pontnak szoktak mondani, különösebb tudományos magyarázat nélkül, de mindenképpen ez az elterjedés, ez a gyorsulása az elterjedésnek, ez az új autóértékesítésben igaz, és valószínűleg nem fog ugye nullára esni, hanem egy talán nem gyorsuló növekedés mellett tovább nő azért mégis. Ez a részarány az új autóértékesítésben magára, az egész autó flottára, ami fut, amit szervizelni kell, amit ugye meghatározza a használt autópiacot, ebben azért ez jóval lassabb átalakulás, hiszen az EU-ban is 12 éves átlagos életkorú autókról beszélünk, ami ugye jelenti azt, hogy 20 évesek is futnak. Hát mi régünk ma sajnos ez pedig inkább 15-16 év, ráadásul növekszik. Úgyhogy nyilván ez azt jelenti, rövidre vágva, hogy 15-16 év alatt fut át a teljes rendszeren, a teljes állományon az a változás, ami az új autóértékesítésben megjelenik.
Egyébként az alkatrész biznisz szempontjából milyen eredményekkel jár, vagy mivel kecsegtet ez benneteket?
Hát ugye részben megijeszt, mert az elektrifikáció ugye azzal is jár, hogy az elektromos autókban egy pár ezer darab alkatrészek kevesebb van, hiszen nincsen benne az a bizonyos motor, amit ugye szeretünk nézegetni, meghallgatni. Hát az nincs, mert ugye egy jó nagy tekercs, vagy néhány tekercs hajtja az autót, tehát ennyiből biztos, hogy egyszerűbbek az elektromos autók, ugyanakkor meg a nyilvánvalóan villamos technikájuk, az elektromos meghajtásuk, illetve az azt vezérlő szabályozás rendszer az viszont sokkal bonyolultabb. Egy kicsit más szakembereket igényel, egy kicsit más alkatrészeket, de ezek hát nem olcsóbbak, mint a öntvények a motornál.
De hogyha az öregedő autóparkra gondolunk, akkor azok életben tartása kapcsán az alkatrész biznisznek ez az ága, az tud valami növekedési potenciált felmutatni adott esetben? Mert az világos, hogy a villany kapcsán sok mindent át kell gondolnunk. Igen. Üzleti terv szempontjából. Egyébként, ha már itt tartunk, ezt is meg akartam tőled kérdezni, itt beruházás szintjén mire kell gondolni? Tehát a javítás, az erre való felkészülés, egy akkumulátornak az esetleges kiszerelése egy autóból, ugye ez mind speciális alkatrészeket igényel.
Pontosan, és speciális szerszámokat és speciális képzést is igényel, mert nem lehet sok ezer volthoz ugyanúgy hozzányúlni, mint egy 12 voltos meghajtáshoz egy dízel autóban. Tehát valóban új szakembereket, vagy hát a szakembereket újra kell képezni gyakorlatilag. Ez mindenképpen, illetve szakszerszámokat, tehát speciális szerszámokat kell még beállítani, és hát ennek egy része valóban komputer, gyakorlatilag egy számítástechnikai, programozási, vagy hát egy fejlett kezelési technológiát igényel a szerelők részéről, úgyhogy ez a része biztos, hogy változik ugyanígy az alkatrész értékesítésben is, hogy csak hogy gyorsan reagálják a használt autók értékesítésénél. Ez a 15-16 éves átlagkor, ez mindenképpen azt jelenti, és ebben tényleg meg kell nyugtassak mindenkit, hogy az autógyárak továbbra is ondani fogják az alkatrészeket, és ezeknek az autóknak az ellátása nyilván biztosítható.
Már csak törvény miatt is.
Hát itt a trendek közül érintettünk még egy párat, ugye négy nagyot emeltél ki, ez az egyik a változó értékesítési modell, a változó fogyasztói szokások, ebbe picit belementünk, de itt ami nagyon fontos, és érkezett egy kérdés a Gáborhoz, ami kapcsolódik ehhez, hogy ismered-e a Hi-Fi kínai autógyártót, hát a kínai gyártók előretörése. Azért ez így erősen itt van.
Ha én Gáborhoz érkezett.
Várkonyi Gáborhoz érkezik, de igen. Gondolom, akkor Orvosi Gábor is tud válaszolni.
Igen, én jártam a Sánkai Motor Show-n tavasszal, és ott megnéztük ezt a standot is, mert hát elképesztő felhozata van, ugye 150-nél több gyártó van Kínában.
Egy szóval össze lehet foglalni, hogy milyen élmény ez a Sánkai Autoszalon?
Leginkább a döbbenetes valószínűleg a leírja, tehát hogy ott azért tényleg olyanokat láttunk, amire nem voltunk félkészülve, mert nem ért még el, hiszen a kínai export tényleg csak most kezdődik. Ugye egy olyan erős trend van, amit még a mi növekedési számainkat is jócskán felülmúlja, tehát ilyen 1000%-os növekedéseket tudnak egyes gyártók felmutatni. Ugye ez azért van, mert ez a rengeteg gyártó eddig a hazai piacra dolgozott, nagyon erős növekedést volt a motorizációban Kínában, és ez felszívta a termelést. Ez a növekedése Kínában ugye lelassult, ott is a penetráció kezd egy adott szintet most már elérni, ami miatt ez a lassulás arra kényszeríti a gyártókat is, hogy exportra gondolkodjanak, és ők is megjelentek a globális piacon. Elsősorban az elmúlt években már egyébként jelentősen, de elsősorban inkább a dél-amerikai, ugye dél-kelet-ázsiai és az afrikai piacon, mostanra viszont ugye, hát egyrészt az orosz piacon, azt jól látjuk.
Másrészt teljesen letarolták.
Másrészt viszont Európában is ténylegesen aktívan megjelennek egyes márkák. Nyilván ez egy magasabb kvalifikációt igényel, tehát nem lehet ugyanazokkal a Euro 2-es, 3-as motorokkal meg töréstesztekkel megjelenni az európai piacon, de ma már, és ez volt a másik döbbenet ugye Kínában, hogy tényleg olyan autókat gyártanak, amik megfelelnek a minőségi elvárásoknak műszakilag is, dizájnban is, és hát árban is tovább is azt látjuk, hogy képesek.
Na és akkor egy kicsi műhely titkot, csak amennyire beszélhetsz róla. Ugye ott van kérdésként, hogy foglalkozzatok-e ilyesmivel, és hogyha igen, akkor hogyan válasszátok ki, hogy kivel foglalkozzatok ebből a rengeteg gyártóból? Tehát nyilván megvan egy egészen pontosan végiggondolt stratégiátok, hogy hogyan kell ezt a kérdést kezelni, mint autóval is.
Valóban egy kihívás, mert nehéz, ugye az elmondottak alapján nagyon nehéz tényleges tények alapján és valós ismeretek alapján beszélni ezekről a változó, nagyon gyorsan változó gyártói trendekről, képességekről, de valóban van egy nagyon jól kidolgozott szelekciós szisztémánk, amivel ugye egyébként is eddig is foglalkoztunk, csak most ugye még ki kell egészíteni bizonyos szempontokkal a kínai gyártás tekintetében. Szerencsére nekünk van gyakorlatunk, hiszen az egyik legsikeresebb termékünk ugye a Ssangyong, ami Dél-Koreából érkezik, tehát ezt a logisztikai láncot, ezt a gyártói távolságot, kulturális különbségeket azért mi megtanultuk kezelni, de hát minden gyártó másképp viselkedik, még Kínán belül is. Úgyhogy valóban ez egy kihívás, és nincs rá egyértelmű válasz, szerintem senkinek. Ráadásul ugye ezek tényleg ilyen most felhorkant stratégiák, amik majd meglátjuk, hogy meddig lesznek ilyen tűzben égő szeműek.
Ami még kimaradt ebből a részből, ugye ez az értékesítési modellek, fogyasztói szokások nyilván egymásra épülve lehet ezekről beszélni. Változik a mobilitással kapcsolatos elképzelése, főleg ugye a városi lakosságnak, ezt lehet látni, például az olyan, most ugye európai mobilitási hét van egészen pontosan. Ma például azt hiszem valami brutál olcsón lehet vonatozni, de ilyen autómentes napok, és a többi, hát ez nyilván ugye egy autóval is érdekel, hogy milyen irányba halad ez.
Így van. Nincs olyan rosszabb, amikor feltarthatatlanná válik az autózás egy városban. Uh-huh. Tehát ez nekünk nem jó piac.
Igen.
Még akkor is, ha egyébként ez ütközésekkel és autószereléssel jár, de ez semmiképpen nem segíti a piac növekedését, fejlődését, kiszámíthatóságát, úgyhogy az a trend, hogy ugye urbanizáció az továbbra is erős, globalizáció, tehát globálisan is, meg egyébként a régiónkban is, továbbra is. Ez a belvárosi, a nagyvárosi közlekedés átalakítását napi renden tartja, és ez szerintem nem fog változni, mert nem fog csökkenni ez az igény a jövőben. Nem csak az ESG elkötelezettség miatt mondom azt, hogy erre igenis válaszokat kell találni minden egyes városnak, akár különbözőt is, mert itt tényleg belejátszik a földrajzi adottságok egy adott városban, a kiépült infrastruktúra és annak a nyilván rövid meg hosszú távú fejleszthetősége. Ebben az autózás úgy vesz részt, azt gondolom, hogy ez fontos, ugye, hogy a szolgáltatások, tehát a nem autó tulajdonlás alapú használat terjedése, amit valóban a mobil internet felgyorsított rettenetesen, és nagyon kényelmes és olcsóvá tett, ez terjed. Ebben mi is terjeszkedünk.
Abszolút, igen, és beszéltünk is a múltkor róla, hogy annál nincs jobb, mint amikor az ember egy applikáció segítségével pontosan előre tudja azt, hogy milyen autót, hogy tud elindítani, mennyibe fog kerülni, tehát
azért van ennél jobb,
a kényelem
de
az,
elég jó.
A kényelem az nagyon fontos.
És függ, hogy és
ez a megosztási modell, ez igen. Nyilván ez látni a térnyerését Európában és a világon is.
Így van, és ez biztos, hogy növekedni fog, hiszen az elmondottak miatt az urbanizáció önmagában kikényszeríti ezt, és minden városnak előbb-utóbb választ kell találni arra, és ennek az egyik lába persze természetesen a tömegközlekedés, és azt nem szabad elhanyagolni. Ezzel együtt működve tud ez igazán egyébként jól működni, de az autómegosztás az mindenképpen az egyik lába ennek.
Még egy pár percünk van, egy picit a stratégiáról beszéljünk, hogy, és azon belül pedig a Budapesti Értéktőzsdéről érkezett is egy kérdés a részvény árával kapcsolatban, árfolyamával kapcsolatban, ugye a tegnapi napon pont egy emelkedést lehetett látni 2,2%, de tényleg, hogyha megnézzük, akkor az elmúlt 2-3 évben körülbelül ezen a 110-130 forintos szinten mozog az árfolyam. Ezzel elégedettek vagytok? Mi a terv?
Nem vagyok elégedett, ezt ugye a tegnapi befektetői napon is kiprovokálták belőlem a kérdezők. Nem vagyok elégedett azért sem, mert egyrészt befektető vagyok, ugye nekem is vannak részvényeim, másrészt pedig főleg azért nem, most egyébként távolról nézve sem, hiszen tényleg egy olyan, tehát közgazdászként egy olyan céget és egy olyan időszakot tudunk magunk mögött, ami egy többszörös növekedés, többszörös diverzifikáció, stabilitás növekedés felé, nagyon stabil mérleg mellett ráadásul, és folyamatos eredmény javulás, képesség, hatékonyság javulás mellett tettünk le az asztalra. Tehát ez a fundamentum, ami beépült a cégbe, a cégcsoportba, az nem tükrözte semennyire sem gyakorlatilag a részvény árfolyam, ami hát elég kiábrándító, nyilván ez egy sikermérője az embernek, szerencsére nem ez egyetlen. Ugyanakkor, tehát tőzsdei, piaci, nem tudom én, elemzőként azért nyilván vannak olyan külső körülmények, amik függetlenek az autóbarisztól, de gyakorlatilag a budapesti értéktőzsde likviditási helyzete, ugye a makrogazdasági környezet, az alternatív befektetések hozamai, amik ugye drámaian változtak az utóbbi időszakban, és ezt nyilván állami beavatkozások is elősegítették, tehát ezek nem segítik a tőzsde általános helyzetét, és ezen belül nyilván az autóbariszt is sújtják. Arra azért büszke vagyok, hogy amit a tőzsdén egyébként elhatároztunk az előző 5 évben, most említettem, hogy 5 éve vagyunk ott, úgyhogy lassan ilyen visszatekintő módba megyek át. Abból az akkori célkitűzésén közül gyakorlatilag mindent teljesítettünk, vagy akár túl teljesítettünk, nőtt a likviditásunk, nőtt a közkész hányad, és hát volt néhány olyan pénzbevonási lehetőségünk, ami a tőzsde nélkül nem lett volna, viszont a tőzsdével, meg azt gondolom, hogy ennél többet nem lehetett volna elérni. Tehát az, hogy kötvény, kibocsátás és tőkebevonás oldalról 21 milliárd fölötti tőkét tudtunk bevonni ugye az előző 5 évben, az egy nagyon nagy szám, ami méreteink között, de akár a magyar tőkepiacot nézve is nagyon nagy szám. És ebbe külön kiemelném a sikeres részvénykibocsátásunkat 2021-ben, ami az előző 10 év legnagyobb kibocsátása volt, egy új életet leheltünk gyakorlatilag a piacba, és új reményt adtunk. Nagyon-nagyon sajnálom, hogy a részvényárban azóta ugye hát nyilván az ukrán-orosz konfliktus és egyéb makrogazdasági hatások miatt ez nem tükröződik, de hát a tőzsde hát, türelmes,
nem
türelme,
egy, nem egy nagy piac a budapesti, bármennyire is szeretjük, mert a miénk, és hogyha megnézzük ugye a forgalom tekintetében, akkor egy ilyen OTP fej nehézzé vált az abszolút elmúlt időszakban. Külföldi befektetőknek nagyon nehéz ugye onnan tovább menni egy bizonyos szinten túl. Hát majd a külföldi terjeszkedés hozza egy külföldi kibocsátást.
Ez nem titok, hogy ez a következő 5 évünkben a tőkepiaci terveink között benne van, logikus is, a lokális finanszírozást is elősegíti, és hát nyilván itt is a diverzifikáció a másik oldalról, és ez egyébként valóban visszahatóan, én azt gondolom, hogy inkább segíti, mint akadályozza a tőzsdei szereplés Budapesten is, bár megosztja a likviditását a részvényeknek, hogyha máshol is ugye jegyzünk, kibocsátunk, de ugyanakkor pont azzal, hogy viszont elérünk külföldi befektetőket is, egy új kört tudunk jó esetben ugye behúzni, az mindenképpen segíteni fogja a részvényárban is a előrehaladást.
Hát nagyon szépen köszönjük, Gábor, hogy itt voltál és elmondtad ezeket a tegnapi befektetői nap után. Jó sok infót kaptunk szerintem arról, hogy mi az autóvalisznek a környezete, háttere, mik a trendek. Úgyhogy gratulálunk ezekhez az eredményekhez is. Köszönjük szépen még egyszer.
Köszönöm szépen, és jövök még remélem friss hírekkel is.